Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
1978. december 2-ának éjjelén a csendes San Jose-ban a későbbi Golden State gyilkos besurrant következő áldozata lakásába. Ekkor még nem ezen a néven ismerték, hanem egy sokkal pokolibb és többet mondó néven, keleti parti erőszakolóként, aminek angol rövidítése EAR, East Area Rapist. Miután behatolt, a lakásban lakó nővért arra kényszerítette, hogy kötözze össze férje kezeit, annak háta mögött. Miután az megtette, a férfit a földre lökte, szemét eltakarta és száját is betömte, majd kisétált a konyhába és magához vett pár tányért. Gondolom kíváncsiak vagytok arra, hogy mit akarhatott egy sorozat erőszakoló azokkal a tányérukkal. A támadó a tányérokat a földön fekvő, bekötözött szemű és betömött szájú férfi hátára tette, majd lehajolt hozzá és a következőket súgta a fülébe. Ha leesnek a tányérok, azt meghallom. És ha meghallom, akkor mindkettőtöket megölöm. Ezután fogta a pánikba esett nőt és kését a nyakához szorítva, átvonszolta a szomszédos helyiségbe, ahol megerőszakolta. Eközben férje tehetetlenül feküdt a földön, és hallgatta, ahogyan örömét leli az idegen a feleségében a mellette lévő szobában. Miután a szörnyeteg végzett, visszasétált a konyhába, és valami elképesztően bizarr dolgot tett. Olyat, ami évtizedekre összezavarta a nyomozókat. A nő hallotta, hogy támadója a konyhában sírva fakadt, és egy nő nevét emlegette. Utállak, Bonnie! Hangzott el többször a síró férfi szájából. A keleti parti erőszakoló ezután eltűnt a sötét éjszakában, nem úgy, mint a trauma, amit okozott, és ami még évtizedekig az áldozatai vállán ült. Sajnos nem ő volt az első, de nem is az utolsó prédája korunk egyik legismertebb és legkegyetlenebb emberének, Joseph James DiAngelo-nak. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt egy újabb Bűntények epizód, amiben az évtizedekig elhúzódó és elképzelhetetlenül ördögi Golden State gyilkos ügyét mutatom be nektek. Nehéz egyrészt besűríteni a világ egyik leghírhettebb gonosztevőjének történetét. Ha nem lenne elég az, ami itt következik, a YouTube-on több róla szóló dokumentumfilmet is találtok. Sokkal azelőtt, hogy a keleti parti erőszakoló nevet megkapta volna, annál pedig pláne régebben, hogy a hírhedt Golden State gyilkos néven emlegessék, több álnéven is ismerték. 1973 és 76 között Vice-Aliai fosztogatóként híresült el, aki 120 betörést tudhatott magának, anélkül, hogy elkapták volna. A legelső regisztrált rablása során $50 lopott egy malac persejből. Érdekes módon a rengeteg további alkalom ellenére ez volt a legértékesebb zsákmánya. A Vice-Aliai fosztogató ugyanis nem azért tört be lakásokba, hogy onnan ellopjon valamit. Az általa eltulajdonított dolgok nagy része értéktelen volt. Ignorálta a készpénzt, az ékszereket, csak a csip-csup értéktelen vackokra utazott. Neki a besurranás más otthonába volt a lényeg. A rendőrség egyszerűen képtelen volt elkapni, azért is, mert hihetetlenül ügyesen tüntette el a nyomait. Elképesztően aprólékosan kitervelt mindent. Több menekülő útvonalat előkészített, és gyakran több be- és kilépő pontot is keresett a kiszemelt házon. Ezeken felül mindig kesztyűt viselt, hogy ne hagyjon új lenyomatot sem. Ez egészen addig tartott, amíg nem történt valami 1975. szeptember 11-én, ami az ártatlan betörőt vérszomjas gyilkossá változtatta. Claude Snelling, 45 éves professzor, épp aludni készült otthonában, amikor kislánya szobája felől furcsa zaj ütötte meg a fülét, hajnali 2-kor. A férfi azonnal a legrosszabbra gondolt, amire minden oka meg is volt, hiszen néhány hónappal megelőzően már át kellett élniük valami hasonlót. Ugyanazon év februárjában Snelling professzor egy csavargót üldözött el a házuktól, aki a 17 éves lányának ablakánál leskelődött este 10 óra után. A rossz tapasztalatból okulva azonnal a zaj irányába kezdett el rohanni. Az ajtó feljárón ezután szembe találta magát egy maszkos alakkal, aki épp a lányát próbálta elrabolni. A betolakodó a nem várt találkozáskor kétszer meglőtte Snellinget, aki még visszatudta magát vonszolni a házba a feleségéhez, mielőtt összeesett és meghalt. Eközben a maszkos alak futva elhagyta a helyszínt, hátrahagyva egy lopott kerékpárt. Snelling lányát annyira traumatizálta az eset, hogy megnémult, és csak hipnózis alatt tudott a rendőröknek olyan részleteket adni a támadójáról, ami a Weiss-széliai fosztogatóból lett gyilkos azonosításában segíthetett. A környéken azonnal úrrá lett a pánik, és rendőrségi megfigyelés alá vonták az összes olyan házat, ahová a fosztogató már egyszer betört. De ez nem állította meg. Csak pár hónappal később, ugyanazon év decemberében a fosztogató ismét lecsapott. De nem tudhatta, hogy az új helyszín garázsában egy nyomozó teljesít megfigyelési szolgálatot. William McGavin tisztnek sikerült a meglepett betolakodót megadásra kényszeríteni, és levetetni vele a maszkját. Percekkel később, amikor McGavin egy pillanatra nem figyelt, a rejtélyes férfi előkapta fegyverét és arcon lőtte vele az őt sakban tartó egyenruhást. Összetörte annak zseblámpáját, és egy pillanat alatt eltűnt. McGavin túlélte a támadást, és a betörőt a következőképpen írta le. Fehér férfi, 25 és 35 év közötti, 180 cm magas és nagyjából 80 kg vagy kicsivel több. Kerekarcú, széles állú, állán középen bevágással. Orrának jellegzetes a formája, nyaka vastag. Haja rövid, világos szőke, pajeszt nem visel. Felül hosszabbra, odat rövidebbre vágva. A tiszt úgy fogalmazott, hogy katonás formájú a hajviselete. Rövidebbre volt nyírva, mint a legtöbb korabeli civil férfinak. Bőre világos, szakál vagy borosta nélkül. Hipnózis alatt McGavin baba arcúnak hívta. Testalkata erős, válla széles. Teste alsó része hangsúlyosabb, nagy a lába, csípője és a fara. Lábfejei tömzsik. Miután lebukott, Weiss-Elia soha többé nem hallott az idegenről, és a betörés sorozat is abba maradt. 1976-ban ugyanis a Weiss-Eliai fosztogató új városba tette át a székhelyét. Sacramento környékére költözött, ahol a piti betörései szinte azonnal szexuális erőszak hullámba csaptak át. Alig 3 éven belül a Weiss-Eliai fosztogatót Rancho Cordova, Citrus Heights és Carmichael lakói új néven kezdték el emlegetni, keleti parti erőszakolóként. Áldozatai kiválasztására speciális metódust alakított ki. Földszintes, középosztálybeli házakat támadott meg, áldozatai pedig olyan nők voltak, akik egyedül laktak, lehetőleg olyan helyen, ahonnan könnyen megszökhetett. A kiszemelt nőket megfigyelte, betanulta napi rutinjukat, betört a házukba, amikor nem voltak otthon, hogy feltérképezze azt és megtalálja a legjobb be, illetve kitörési pontokat. Köteleket rejtett el, kitárazta a megtalált fegyvereket, és kinyitott minden zárt ajtót, mielőtt támadásba lendült. Annyira aprólékosan eltervezett és előkészített mindent, hogy amikor eljött a cselekvés ideje, másodpercek alatt tört be, majd hagyta el a helyszínt. A megtámadott nők nagy része vagy egyedülálló volt, vagy férjük éppen valahol távol tartózkodott. A keleti parti erőszakoló azért nem ragaszkodott ennyire ehhez az áldozati profilhoz. Sokszor párokat is megtámadott. A történet elején bemutatott nővér és férje erre a legjobb példa. Miután az alvó párra rátámadott, kényszerítette a feleséget, hogy kötözze meg a férfit, akinek a hátára tányérokat rakott, azzal, hogy a csörömpölést hall, végez mindkettőjükkel. Majd átment a másik szobába, és a megkötözött férj füle hallatára megerőszakolt a feleségét. Más támadók a büntény elkövetése után azonnal elhagyják a helyszínt. Nem úgy emberünk, aki általában maradt még egy kicsit. Sokszor még nekiállt főzni magának valamit, vagy csak nézte a horizontot a megtámadott ház teraszáról. Mindezen fura és bizarr tevékenységei alatt, amit a tetthelyeken végzett a támadásokat követően, egy rakás DNS bizonyítékot hagyott maga után, amik alapján bármikor bizonyítható lett volna a bűnössége. Csak hogy ne feledjük, hogy a 70-es években járunk, amikor is a DNS technológia a közelében sem volt a mainak, ha egyáltalán létezett. Emberünk pedig ezt tudta, ezért addig nyújtózkodott, ameddig csak tudott. A technológiai fejletlenség takarója elfedte tetteit. Áldozatai gyakran mesélték, hogy az erőszakot követően azt hitték, támadójuk már elhagyta otthonukat, de nem. Csak elbújt egy sötét sarokban, hogy onnan ugoljon rájuk újra, és folytassa az erőszakolást. Pont emiatt a megerőszakolt nők nagy része annyira félt a támadást követően, hogy órákig mozdulni sem mert azután, hogy az erőszakoló az utolsó körrel is végzett. Ez az idő pedig több mint elég volt emberünknek arra, hogy eltűnjön a helyszínről. De ennél sokkal idegölőbb és pokolibb volt az, hogy az erőszakot tevő szörnyeteg gyakran felhívta áldozatait a támadás után. Bár több mint 10 hívásról tudni, ezek közül csak 3-at sikerült rögzíteni is, amik közül csak egy alkalommal volt a fogadó fél áldozat. Meg foglak ölni. Meg foglak ölni. Meg foglak ölni. Kurva. 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 Baszott kurva. A hívást követően 4 nappal a titokzatos elkövető felhívott egy segélyvonalat, azzal, hogy, idézem, valami bajom van. Segítsenek kérem, mert nem akarom ezt tovább csinálni. Majd egy rövid beszélgetést követően lecsapta. A pokoli támadások eredményeként a Sacramento és környéken élő emberek félni kezdtek. A nők meg egyenesen rettegtek. A rendőrség úgy határozott, hogy nyilvános fórumot tart, hogy megnyugtassa a lakosságot. Elmondták az embereknek, hogyan védekezhetnek az esetleges támadások ellen, és mit javasolnak arra az esetre, ha szembe találják magukat az elkövetővel. Na meg persze kérték a résztvevők segítségét az erőszakoló elkapása érdekében. A nyilvánosság bevonását követően megtörtént az is, hogy egy férfi a szomszédait ócsárolta, hogy azok hogy hagyhatják, hogy valaki megerőszakolja feleségeiket. Majd hangoztatta, hogy ez vele sohasem fordulhatna elő. Nem sokkal később meglátogatta a rettegett erőszakoló. Aki egyébként ekkora már több, mint merész volt. A lakossági fórumot követően felhívta a rendőrséget és elmondta nekik, hogy hol csap le legközelebb. Sosem fogtuk elkapni. Keleti parti erőszakoló mi, idióta buzik. Ma este is baszni fogok, úgyhogy csak óvatosan. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, de már késő volt. Addigra megerőszakolta az ott lakó 13 éves kislányt, miközben a szülei otthon voltak, akiknek arról sem volt fogalma, hogy egyáltalán betörtek hozzájuk, és már csak messziről látták a házuktól távolodó maszkos alak sziluettjét. Eddigre már a keleti parti erőszakoló több mint 40 nőt támadott meg és kényszerített szexre. Egy este 1978. februárjában egy fiatal szakramentói pár, Brian McGorry és felesége Katie kutyájukat sétáltatta a Rancho Cordova negyedben. Brian katonai rendőr volt a közeli Matthew légzikbázison, és épp a jól megérdemelt szabadidejét töltötte csinos feleségével, amikor is szembe találkoztak a hírhet erőszakolóval. A nyomozók nem tudták pontosan, mi is történt ezután, de itt vannak azok a részletek, amikben bizonyosak voltak. Egy, Brian McGorryt lelőtte. Katie pedig elszaladt a helyszínről segítségért kiabálva. Kettő, az erőszakoló követni kezdte a nőt, majd miután utolérte, lelőtte őt is. Három, a pár mindkét tagja belehalt a támadásba. Négy, valószínűleg azért kellett kettőjüknek meghalniuk, mert nagyon közel sétáltak ahhoz a helyhez, ahol az erőszakoló épp egy újabb áldozatára lecsapott. A rendőrség teljesen összezavarodott. Fogalmuk sem volt, hogy ki lehet az elkövető, vagy hogy egyáltalán hogyan tudnák elkapni. Nem is beszélve arról, hogy az eddigi nagyhalom erőszakot egy kettős gyilkossággal tetézte. Aggodalmuk nem volt alaptalan. A keleti parti erőszakoló kezdte egyre komfortosabban érezni magát a gyilkolásban is. Miután 50 nők elleni erőszakos bűncselekményt követett el, áthelyezte székhelyét Sacramento környékéről Dél-Kaliforniába. Új helyén 1979. október 1-én az első támadását viszont elrontotta. Hatalmas hibát követett el. A megtámadott párnak ugyanis sikerült elmenekülnie, így az erőszakolónak azonnal olajra kellett lépni. Sajnos a következő áldozatai már nem voltak ilyen szerencsések. 79. december 30-án Robert Offerman és felesége Debra Manning nyugodtan aludt otthonában, amikor a hírhet szörnyetek besurrant hozzájuk. Megkötözte Robertet, majd megerőszakolta Debrát, végül pedig mindkettőjüket megölte. Ekkor újabb néven kezdték el emlegetni, az eredeti éjszakai vadászként. Ugyanis követte őt később egy másik, Richard Ramirez. Ajánlom a követőről szóló dokumentumsorozatot a Netflixen, aminek címe Night Stalker. 1980. március 13-án Charlene és Lyman Smith szintén az otthonukban aludt nyugodtan, amikor lecsapott rájuk az addigra újra brendelt eredeti éjszakai vadász, és megtette velük ugyanazt, mint amit az előző áldozataival. Annyi különbséggel, hogy az ártatlan párt kegyetlenebb módszerrel ölte meg. A kandallójukból kivett egy parázsló fát, és azzal verte őket agyon. Ugyanazon év augusztus 21-én Kate Harrington, 24 éves orvostanhallgatót, és Patrice Biscone Harrington, 27 éves nővért találta halálra verve új otthonukban Kate apja. A két áldozat csak 3 hónappal előbb házasodott össze, és még szokták új házas életüket, amikor az eredeti éjszakai vadász megtámadta őket, és elvett tőlük mindent, köztük az életüket is. Az utolsó támadás után a rendőrség arra kezdett gyanakodni, hogy az elkövetőnek valamilyen haditengerészeti vagy katonai háttere lehet. Erre az áldozatokon talált profi csomók alapján következtettek. Nem az a fajta csomó volt, amit egy átlag ember kötne. Olyannyira nem, hogy az emberek gyémánt csomós gyilkosként is elkezdték emlegetni. Minden esetre nem kellett sok idő ahhoz, hogy szinte biztosak legyenek abban, hogy a már sok néven emlegetett elkövetőnek rendőrségi háttere van, hisz annyira nehezen tudtak a nyomára bukkanni. Miközben a hatóság és a lakosság ezekről elmélkedett, emberünk nem pihent, és az általa elkövetett bűnözési hullám folytatódott. 1981. február 6-án a 28 éves Manuela Vithan egyedül volt otthon. Férje épp kórházban lábadozott, amikor is az éjszakai vadász megtámadta, megkötözte, megerőszakolta, majd halálra verte. Érdekes módon férjét nevezték meg, mint elsődleges gyanúsítottat, még annak ellenére is, hogy a támadáskor az a kórházban feküdt. Később a DNS vizsgálat tisztázta a vádak alól, de azt már nem élte meg. Eredeti betegségébe és talán lelki fájdalmába belehalt. Ugyanezen év július 27-én Sherry Domingo és férje Greg Sanchez otthonukban tartózkodott, amikor a vadász behatolt a házukba a fürdőszoba ablakon keresztül, és megtámadta őket, Greg megpróbálta leteperni támadójukat, de az szájba lőtte, mielőtt halálra szurkálta volna egy kerti szerszámmal. Sherryt pedig az eddigi forgatókönyvek szerint megkötözte, megerőszakolta és megölte. Nem sokkal ezután követte el a rém az utolsó támadását a 18 éves Janelle Lisa Cruz ellen. Mint ahogy az őt megelőző esetekben is, a lányt is megerőszakolta és megölte. Janelle után viszont megállt. Semmilyen új hozzá kapcsolható esetet sem rögzítettek ettől fogva. Nyugdíjazta magát, vagy egyszerűen eltűnt. Nagyon fontos itt megjegyeznem, hogy mindezen eddig felsorolt büntények elkövetésének ideje alatt, azaz 1973-tól 81-ig nem tudták, hogy egy személy követte el. Fogalmuk sem volt arról, hogy a vájszéliai fosztogató, a keleti parti erőszakoló, aki az eredeti éjszakai vadász is egyben. Ez így is maradt egészen addig, amíg a DNS technológia annyira fel nem fejlődött, hogy az igazságot a felszínre tudta hozni. Mégpedig az, hogy egy termékeny és szívtelen bűnözővel van dolguk, aki az őrjögő támadás hulláma után köddé vált. Ez volt az a pont, ahol az átrag emberek átvették az ügy irányítását. Ahogy a hónapok évekre nyúltak, azok pedig évtizedekre, és az áldozatok hozzátartozóinak nem maradt más egyebük, mint a megválaszolatlan kérdéseik. A gyűjtő nevén Golden State gyilkos ügye kihűlt. Ez persze frusztrálta a kaliforniai rendőrséget, és talán pont ezért az ügyet félrerakták, és nem foglalkoztak vele tovább. Egészen addig, amíg egy újságíró, bizonyos Michelle McNamara el nem tökélte, hogy megoldja az ügyet. Egy hasonlóan gondolkodó barátjával összefogott és elkezdték rendszerezni a fellelhető bizonyítékokat. Olyannyira sok időt és publicitást szenteltek az ügynek, hogy a világ nem tehetett mást, mint meghallgatni őket. Kiemelte az aktákat abból a sötét lyukból, ahová a hatóság száműzte. És olyan cikket írt belőlük, ami nemzetközi figyelmet kapott. Ez pedig nem utolsó sorban felkeltette a rendőrség érdeklődését újból. És egy könyvszerződést is hozott az írónőnek. Sajnálatos módon az igazság üldözése kihatott az egészségügyi állapotára is. A saját maga által összeállított stresszgyógyszerekből álló koktélja súlyosbította a nő nem diagnosztizált szívbetegségét, ami az életébe került. 2016-ban álmában érte a halál, és sosem láthatta meg, ahogyan elkapják az általa elnevezett Golden State gyilkost. Eközben viszont a futó tűz, amit fellobbantott, tovább terjedt. 2016. június 15-én az FBI nyilvánosságra hozta az elkövetőről készült fantomképeket, és 50 ezer dolláros, több mint 15 millió forintos vérdíjat tűzött ki a fejére. A nyomozók ezzel párhuzamosan bevetették új fegyverüket, a populációs genetikai elemzést, abban reménykedve, hogy az új nyomokat tár fel, amiken elindulhatnak. Összegyűjtötték és elemezték az összes szudonév alatt talált DNS-t, amik a 80-as évek óta vártak arra, hogy valaki megfejtse titkukat. Miután az így kapott adatokat feltöltötték a mára már egyre nagyobbra növő rendőrség és civil adatbázisokba, 40 év után újra találtak nyomot, amin tovább haladhattak. A nyomozóknak 25 különböző családfát kellett felépíteniük, majd két év alatt több ezer profilt ellenőriztek, mielőtt le tudták szűkíteni a lehetséges elkövetőt egy emberre. Joseph James DiAngelo-ra. Ő volt az egyetlen, aki minden paraméternek tökéletesen megfelelt. Nem meglepő módon az esetek elkövetésének idején rendőrként dolgozott. Sőt, a büntettek helyszínének környékén lakott. Ezek alapján megkeresték, és szerencsésen konstatálták, hogy még életben van. Öreg bár, de nagyon is életben van. Ekkor a lányaival és unokáival élt, akiknek fogalma sem volt arra, hogy a nagypapa gyilkos és erőszakoló. Miután titokban begyűjtötték a DNS-ét és összehasonlították a Golden State gyilkoséval, az egyezett. Joseph DiAngelo-t azonnal letartóztatták. DiAngelo 1945. november 8-án született Bathban, New York államban. Idősebb Joseph James DiAngelo, az Egyesült Államok légierejének pilótája, és Kathleen Bossano gyerekeként. Négy gyerekből harmadikként. Egy rokon arról számolt be, hogy amikor D'Angelo 9 vagy 10 éves volt, szemtanúja volt annak, hogy 7 éves húgával két pilóta erőszakoskodott egy nyugat-németországi raktárban, ahol a család akkoriban élt. 1968. augusztusában D'Angelo jelentkezett a Rocklini Sierra főiskolára. 1970. júniusában egyetemi diplomát szerzett rendészettudományból, kitüntetéssel. Ugyanazon év májusában D'Angelo eljegyezte Bonnie Jane Colwellt, a főiskolai osztálytársát, ám a nő végül valamiért felbontotta a jegyességet. A nyomozók úgy vélik, ezért mondhatta az egyik támadása során az elkövető azt, hogy utállak, Bonnie. 1973. májusától 1976. augusztusáig a rendőrség betörési csoportjánál dolgozott Exeterben, az 5000 fős Vicelia közelében, majd Citrus Heights-ba költözött. 1976-ban D'Angelo-t kinevezték őrmesterré, és az exeteri rendőrség közös támadása betörés ellen programjának felelőse lett. Ezt követően 1976. augusztusától 1979. júliusáig szolgált Auburnben, ahol egy kalapács és egy kutyariasztó ellopásáért letartóztatták. 6 hónapos próbaidőre ítélték, majd elbocsájtották. 1973. novemberében feleségül vette Sharon Mary Huddle-t. 1980-ban Citrus Heights-ban telepedtek le, ahol végül letartóztatták. 3 lányuk született, mielőtt 1991-ben szétköltöztek. 2018. júliusában Huddle beadta a vállópert, és végül 2019-ben elváltak. Nem tudni biztosan, hogy az 1980-as években mivel is foglalkozott. Az 1990-es évektől viszont 2017-es nyugdíjba vonulásáig teherautószerelő volt a Save Mark Supermarkets áruházlánc logisztikai központjában. 1996-ban letartóztatták egy benzinkúti összetűzés miatt, de a vádat ejtették ellene. Testvére elmondta, hogy D'Angelo a bűncselekmények elkövetésének idején egy beszélgetés alkalmával véletlenül felemlítette a keleti parti erőszakoló nevet. A szomszédjai arról számoltak be, hogy D'Angelo gyakran volt hajlamos, Isten káromló dűkitörésekre. Az egyik szomszédja elmondta, hogy családja kapott tőle egy telefonüzenetet, amelyben a pokoltba küldte őket az ugató kutyájuk miatt. A letartóztatására 2 évvel Michelle McNamara halálát követően került sor, abban az évben, amikor a kiadója kiadta a Golden State gyilkosról írt könyvét I Will Be Gone in the Dark címmel. Joseph D'Angelo rendőrként nem védte és szolgálta a közösséget, amiben élt, hanem vadászott rá. Mindig egy lépéssel mindenki előtt, de leginkább az utána nyomozó kollégái előtt járt. 2020. augusztus 21-én Joseph James D'Angelo-t többszörös életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, a feltételes szabadlágra engedés lehetősége nélkül. Sem a rablásokért, sem pedig az erőszakért nem vonták felelősségre. Áldozatainak viszont megnyugvást jelentett, hogy támadójuk végül a rácsok mögött rohad majd el. Megkapták ügyük jól megérdemelt és régóta várt befejezését. A bíró az ítélethozatalkor a következőket mondta. Általában nem szoktam kommentálni az ítéles hirdetést, de most kivételt teszek. Mr. D'Angelo, az elmúlt 3 napban azokat az embereket hallgattam itt sorban, akiket terrorizált, és az ő barátaikat és családjaikat. Amiket mondtak, örökre velem maradnak majd. Meghatott a bátorságuk, a nagyságuk és erejük. Mindazon tulajdonságaik, amiknek ön hiány van. Tudom, hogy bármilyen szavakat is használok most itt, azok elhalványulnak a túlélők szavai mellett. Az ügyben hősök is vannak, mint Carol Daly, Paul Halls, Michelle McNamara, és még sokan, akikről nem is tudok. Ők tették lehetővé, hogy ma itt legyünk. Ahogy a túlélőket hallgattam, és közben önt néztem, nem tudtam nem arra gondolni, hogy vajon mi járhat a fejében. Vajon képes arra, hogy felfogja a fájdalmat és kint, amit okozott? Köszönöm, hogy velem tartottatok most is. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! A legelső regisztrált rablása során $50 lopott egy malac persejből. Érdekes módon a rengeteg... Úgy írtam, hogy rengeteg. Hülye. A legelső regisztrált rablás, megint baj van a rablásszal. A legelső regisztrált rablása során $50 lopott egy malac persejből. Megint megbotlott a nyelvem. Legelső regisztrált rablása során $50 picsába. Hiszen néhány hónappal megelőzően már át kellett élniük valami hasonlót. A környéken azonnal úrrá lett a pánik, és a rendőrség megfigyelés alá vonta. Puty, ez behaladszott lehet. A tiszt úgy fogalmazott, hogy katonás formájú a halvisele halja. Alig 3 éven belül a vájszíliai fosztogatót... Réka! Keleti parti erőszakolóként, ezt nem jól mondtam. Áldozatai kiválasztására speciális metódust alakított ki. Földszintes középkorosztály, hülye vagy, Peti. Sokszor párokat is megtámadott. A történet elején bemutatott nővér és férje erre a legjobb példa. Példa mi? Mindezen fura és bizarr tevékenységei alatt, amit a tett helyeken végzett, a támadásokat követően egy rakás DNS bizonyítékot hagyott maga után. Na, ezt egybe kell mondani, Petya. Persze kérték a résztvevőkek... Bú, buci bá, bújjoz ágy alá, tolt ki a répát, megmondom a nyelved. Na meg persze kérték. Hol vagyok? Ezt előről kezdem. Jó, az jó hosszú legalább. Miután 50 nők elleni erőszak legalább. 1980. március 13-án Charlene és Lyman. Legyen. 1981. február 6-án a 28 éves Vidhan. Sajnálatos módon az igazság üldözése kihatott az egészségügyi állapotása is telpötörön. A saját maga által összeállított stressz gyógyszerekből álló koktélja, súlyos bit koktélja, abban reménykedve, hogy az új nyomokat tár fel. Összegyűjtöttek és elemeztek az összes szudonév alatt talált DNS-t, amik a DNS-t, nem kérdezz meg. A nyomozóknak 25 különböző család fel. Majd 2 év alatt több ezer lehetséges profilt ellenőriztek, miután... De mi az a sok lehetséges? Minden lehetséges. 1973. májusától 1976. augusztusáig a rendőrség betörési csoportjába exerte. Ezt követően 1976. augusztusától 1979... Az 1990-es évektől viszont 2017-es nyugdíjban a szomszédjai arról számoltak be, hogy D'Angelo gyakran volt hajlamos, hangos, Isten káromló dukitörésekre. Abban az évben, amikor a kiadója kiadta a Golden State gyilkostólét könyvét, A letartóztatására 2 évvel Michael McNamara. Michelle, nem Michael. Hülye vagy, Péter? Vagy-e, vagy-e, le vagy-e.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.